Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Van közöttünk két leányzó, akik még viszonylag újak, nem olyan sokszor voltak itt a gyülekezetben, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy nekik mutattam-e, hogy nekünk ez az evangélikus köszönésünk, ez milyen mutogatással jár együtt. Mutattam nektek? Mutatta? Hát János bácsi tudja, hát János bácsi nem tartozik a két kislány közé, de a két kislány. Mutogatás, nem mutat, na akkor jó is, hogy ez eszembe jutott, de akkor János bácsi emlékszik, akkor ide jöhet, bemutathatja velem együtt. Szóval, ugye az a köszönésünk, hogy erős vár a mi Istenünk. És a gyerekekkel úgy szoktuk ezt megtanulni, hogy mutatjuk, hogy erős, ugye itt erős, rajzolok egy várat, vár, aztán oda teszem a kezem a szívemre, mi, és fölnézek, és mit látok ott fönt? Nem a plafont, hanem nézek föl a mennybe, az Istenhez, ugye Istenünk. Tehát így rakjuk össze a mutogatást a köszönésünkhöz, az evangélikus köszönésünkhöz, hogy erős vár a mi Istenünk. Na lányok, álljatok föl, légy szíves, álljatok be oda középre velem szembe, hogy lássalak titeket. Panna is állj oda, segíts nekik, jó? Hogy hadd lássam, amit... Jaj, de jó, na akkor van még egy testvér, aki odáll, hogy ezt gyakoroljuk be. Na nézzetek rám, és tükrözzétek vissza azt, amit tanulunk, jó? Erős vár a mi Istenünk. Még egyszer, erős vár a mi Istenünk. Tehát mi így szoktunk egymásnak köszönni, és ez micsoda ez a mondat? Ez ugye nem csak annyi, hogy hello, szia, nem tudom én, hanem ez egy, felnőtteket kérdezem, micsoda? Egy hitvallás, így van. Tehát egy hitvallás. Én jártam úgy, köszönöm szépen, csücs le, én jártam úgy még korábbi gyülekezetembe, hogy amikor fölhívtam telefonon testvéreket, és beköszöntem, igazából csak ilyen monoton mondom, pont Kecskeméten volt, Ági pont itt van, hogy fölhívtam őket, és mondtam, hogy erős vár a mi Istenünk, de hát ezt így eldaráltam, és akkor azt válaszolta vissza az idős testvér a telefon másik oldaláról, hogy bizony erős. És bennem akkor tudatosult, hogy Uram Isten, hát ennek micsoda üzenete és jelentősége van. Ez nem csak egy odavetett mondat, hanem amikor mi azt mondjuk, hogy erős vár a mi Istenünk, akkor a hitvallásunkat fogalmazzuk meg. És a gyerekeknek azóta kezdtem el ezt tanítgatni, hogy akár ezzel a mozdulattal is emlékeztessük magunkat arra, hogy nekünk van egy hitvallásunk, van egy kapaszkodónk, amiben bele tudunk kapaszkodni, és a mi kapaszkodunk az a mindenható Isten, aki annyira szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk. És aki, és akkor nézek a heti igére, ugye ez húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapon vagyunk, ami Rogáte vasárnapja, azaz az imádságnak a vasárnapja, amikor ez a heti igénk, hogy szüntelenül imádkozzatok, az 1. Tesszalonikai levél 5. fejezetének 17. verséből, és a Zsoltárosnak a szava pedig, áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Ugye mit mondtunk a köszönéssel kapcsolatban, a mi hitvallás? Hogy erős vár a mi Istenünk. Mikor lesz nekünk az Isten erős várunk? Ha hol vagyunk? Ha belül vagyunk? Ha kintről nézzük, hogy valahol ott van egy vár, és mi meg kívül vagyunk, és támadások jönnek meg minden, akkor nem sokat ér nekünk az a vár, ami ott van. Ami egyébként igaz, hogy erős vár, és védelmet adhatna, csak be kell menni abba a várba. Na és itt az imádság vasárnapja tulajdonképpen erre hív minket, hogy menjünk az Istenhez, menjünk az imádságainkkal, öntsük ki a szívünket előtte. Mi minden lehet az életünkben, mi minden nyomorúság, nehézség, amiben szükségünk van védelemre, örömök is vannak, de most hadd erősítsem föl ezt, hogy a vár az védelmet jelent, és az Isten védelmet jelent számunkra, menjünk be, az imádság vasárnapja erre is biztat bennünket. Na így legyen áldás ezen a mai alkalmunkon, az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. Ja igen, köszönöm. A gyerekek kedvéért ugye ilyenkor van egy közös imádságunk, amit akik már járnak, régebb óta azok már tudják, akik nem, azok viszont tanulhatják velünk együtt, látjuk a szöveget. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szórd igéd magvát az egész világon. Hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. És akkor most énekeljük a kezdőéneket. Köszönöm, Máté, az emlékeztetőt. Ez a 290-es ének az evangélikus énekeskönyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örömmel mondjátok és hirdessétek, megváltotta az Úr az ő népét. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, kegyelmét nem vonta meg tőlem. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, kegyelmed nélkül semmit sem tehetünk, de Te megőrzöd azt, aki benned bízik. Áraszt ránk gazdagon irgalmadat, hogy útmutatásod szerint törekedjünk a jóra, erőddel pedig meg is cselekedjük azt az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra, imádság vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk János evangéliumának 16. fejezetében, a 23-tól a 27. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumának 16. fejezetéből olvasom, a 23. versnek a 2. felétől. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor ugye születésnapos köszöntős Isten tiszteletünk van. Ki is az a jelenlévők közül, aki áprilisban ünnepelte a születésnapját? János, igen. Le lehet ülni. Ugye vannak még többen, akik nem tudtak ma eljönni. Van-e olyan a jelenlévő közül, akiről én nem tudok, de mégis áprilisban ünnepelte a testi születésnapját, lelki születésnapját, megtérését, újjászületését? Era. Igen, de hogy igen, ő hiányzik. De a jelenlévők közül. Oké, mert egyébként Nimród is most ünnepel, tehát többen vannak, akikre gondolunk szeretettel ezúton is, de akkor most itt helyben János tudjuk köszönteni, és akkor fogadjuk szeretettel a szolgálatot, akkor ezzel az énekkel kérünk áldást születésnaposaink életére, és utána pedig két testvér jelezte, hogy van bizonyságtétele, és akkor ezt az éneket énekeljük úgy, hogy a refrént énekeljük mindannyian, és a köztes részt pedig akkor Bogi énekli.
van a szívén valami, amit szeretne megosztani velünk, és utána pedig majd Andi, akinek mással kapcsolatban van bizonyos áttételem.
Üdvözlöm a testvéreket! Tegnap a missziói napon voltunk, és különböző dolgokon lehetett részt venni. Először is, hadd mondjam el, hogy a nyíregyházi nagy templomban volt, és nem csak lelki táplálékot kaptunk, hanem testi táplálékkal is elláttak. A gimnáziumban, illetve az általános iskolában lehetett ebédelni. És sátrak voltak körbe felállítva a templomon, és ott különböző dolgokat lehetett vásárolni, vagy csak elhozni ilyen újságokat, igéslapokat venni, vagy különböző dolgokat, és a délután, illetve hát először is, amikor bementünk a templomba, akkor Enikő tartotta az áhítatot, az első az Ezékiel könyvéből való áhítat volt a száraz csontokról. Hát úgy szíven ütött sokunkat, mert hogy azzal foglalkoztunk a női körön is, és akkor is úgy szólt hozzánk. És a délután, hát különböző, az ország különböző pontjairól voltak lelkészek is. A püspök, a lemondott püspök is, vagy nyugdíjas püspök, bocsánat, és a Keckó Pál az új püspök, és ők szolgáltatták ki az úrvacsorát, meg mellette még jó néhányan részt vettek a lelkészek közül. A délután folyamán pedig lehetett különböző programokból választani. Hát én a Zona programon vettem részt, amit Tomaszowski Pál tartott. Ő a Kutyából lett szalonnáról beszélt. Tulajdonképpen ilyen gazdasági bűncselekményt követett el, és ezért börtönbe került, és hogy hogyan is szólította meg Isten, hogyan tért meg, amikor bent volt a börtönbe. Ez, amikor bevonult a börtönbe, akkor azt az igét kapta a Haggeus 2.19-ből, hogy ettől a naptól kezdve majd áldást adok. És hát szíven ütötte, mert hogy pont most a áldást tud, amikor börtönbe kellett mennem, és hát, hogy miért is kapta ezt az igét, hát, hogy a hitébe megerősödjön, a lelki élete meg a személyes kapcsolata személyesebbé váljon az Istennel. Mert az Isten nem a valamit valamiért istene, nem érdemeink szerint fizet nekünk, nem a cselekedeteink által, hanem a szívünk szándékát nézi. És akkor ő tulajdonképpen elmesélte az életét, meg azt, hogy a felesége 6 hónapos terhes volt, amikor ő bevonult a zárkába, és hát tulajdonképpen nagyon nehéz helyzete volt, mert hát azt a 3 hónapot, meg a szülés utáni 4 évet neki egyedül kellett az Úrral végigcsinálnia, és hogy ezért imádkozott ő a bent, hogy adjon neki erőt ehhez, meg hogy meg, ha megszületik a gyermeke, akkor egészséges legyen, meg hát mindent, amit ilyenkor a más emberek is szoktak kérni, tulajdonképpen ő is ezekért a dolgokért imádkozott. Nem szeretném elmesélni, hogy mit is hallottunk, mert írt erről egy könyvet, és azt meg lehetett vásárolni. Hát én is vettem belőle, úgyhogy ha valaki szeretné majd elolvasni, akkor szívesen kölcsönadom. De annyit elmesélhetek, hogy már tegnap, amikor hazajöttünk, én hozzáfogtam olvasni, és nem tudtam letenni sokáig. Úgyhogy egy jó darabot elolvastam belőle, és nagyon megható dolgokat írt le. Hát annyit azért elmondanék, hogy amikor bekerült a börtönbe, akkor valami szállítószint bárkába, vagy zárkába tették, ahol az életkörülmények is nagyon rosszak voltak. Poloska volt, összecsipkedték, már nagyon, tehát nem tudott aludni se, tiszta sebb volt a teste, és úgy gondolta, hogy tudjon egy kicsit pihenni, vagy felült az asztal közepére, és ott sírt, meg imádkozott. Így fordult az Istenhez. Akkor változott meg az élete, amikor munkába állították, és akkor ilyen felszerelés raktáros lett, mert akkor átkerült egy másik zárkába, és a kettő összese lehetett hasonlítani, mert ott már volt hideg-meleg víz, meg LCD TV, és az poloskamentes is volt. És akkor, hát amikor még mielőtt bekerült a zárkába, akkor ő zenével foglalkozott, mi is volt, de nem tudta, kántor volt, és az édesapjától nagyon sokat tanult, nagyon szerette az édesapját, mert hogy tehát ő is zenével foglalkozott, tanított is zenét, meg sok mindent tanult tőle. Nem utolsó sorban ott a zárkába megtalált egy, illetve a holmiai között talált Spurgeonnek egy könyvét, amit Bozorádi Zoli bácsi adott neki, amikor konfirmált, és beleírt egy pár sort, és mondta, hogy milyen jó, hogy Istennél sosem késő, mindig lehet újat kezdeni, és nagyon szeretett énekelni, a bizonyságtételét is énekkel kezdte. Tulajdonképpen olyan énekeket énekelt, amikbe be lehetett kapcsolódni a hallgatóságnak is, ilyen ismert Isten dicsőítő énekeket, mert hogy azt vallotta, hogy a dicsőítés közelebb visz az Úrhoz. És akkor beszélt az ima életéről, a kapcsolatai erősödéséről, meg a gyermekeiről, mert ez az a, hogy 6 hónapos volt a felesége, az a második felesége neki, és az első házasságából volt 2 fia, egy 21 és egy 23 éves fiú, és hogy ezt is elmesélte, hogy milyen izgulós volt a kisebbik fia, illetve a nagyobbik fia, hogy mennyire imádkozott érte, és pont jókor, mert az érettségére készült, és hát az Isten meghallgatta az imádságát, megsegítette, és nem izgult a végig tulajdonképpen az érettségiét, hanem amikor kihúzta a tételt, akkor megnyugodott, és akkor tudta dicsőíteni. Illetve ő tudta az érettségit folytatni, az apja meg ezért dicsőítette az Istent, és hogy nekem ez nagyon felemelő volt, hogy ilyen megbotlott, de tulajdonképpen mégis az Istenhez fordult, és hogy mi is tudjuk, hogy kihez kell fordulni. Köszönöm szépen, hogy...
Erős, vár, ami Istenünk. Ezt muszáj voltam elmondani, mert ez számomra is nagyon nagy jelentőségi köszöntésmód, mert hogy így kerülhettem közel Istenhez, hogy odafuthattam az ő várába, és azért erről az Istenről szeretnék én most bizonyságot tenni, ezen az imádság vasárnapján, hogy én is áldani szeretném az Istent, aki nem utasított el az én imádságomat, hanem szeretetével jött felém. Nekem az első igaz imádságom az, amikor a szívem összetört, és kiálthattam az Istenhez, amikor Anna, a kisebbik lányom és az édesapám egyszerre nagyon súlyos betegek lettek, mind a kettő azt lehet mondani, hogy halálszélén álltak. És azelőtt soha nem imádkoztam, hogyha imádkoztam is, inkább káromlásnak mondanám, mint imádkozásnak, hogyha Isten megszólítottam, mert mindig csak a nincseimet és a nyomorúságommal támadtam. De akkor valahogy összetört a szívem, és nem volt más lehetőségem csak az Istenhez folyamodni. És az Isten meghallgatott, sem apukámnak nem lett olyan baja, még utána sokáig élt, és Anna is csodával határos módon meggyógyult. És azt onnan tudom, hogy csodával határos módon, hogy amikor szaladgált a folyosón, akkor maga az orvos csapta össze a két kezét, és azt mondta, hogy ők ezt nem hitték volna, de én tudtam belül, hogy nagyon nagy baj van. Na, de ott utána megszakadt ez a vonal Úr Isten felé, éltem tovább a hétköznapjaimat, de abba szerencsés helyzetbe kerülhettem, hogy a volt anyósom és a gyülekezetem már értem imádkozott. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Én még akkor ennek az igének nem láttam úgy a jelentőségét, de mai nap már tényleg azt tudom elmondani, hogy ennek olyan ereje van, és hogy olyan hálás vagyok, hogy én is ebbe az imádkozó csoportba beállhatok a testvérekkel most már, és nem, hogy nem szabad lemondani senkiről, és erről tegnap olvastam pont az idősebbik lányom jegyzetfüzetében, amikor Norvégiában voltak a közösségben, és ott is elhangzott ez, hogy nem szabad lemondani senkiről, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És én így kerültem 2005-ben május előtt Biatorbágyra. Nem a helye fontos, hanem az, hogy ott adhattam át az életemet az Úrnak, nagyon nagy mélységből. Egyébként nem volt úgy rá különösebb okom, mert meg volt úgy mindenem. Ezt már korábbi bizonyságtételemben elmondtam, gyönyörű gyerekeim, anyagi rendezettség úgy, ahogy. De valahogy mindig volt bennem egy űr. Nem volt úgy igazán az életemnek sem célja, sem értelme. És állandóan úgy kerestem, hogy egyáltalán miért vagyok a világban. És ott az Isten a kezébe vett, beszélt velem a bűneimről, Jézus odaült az ágy széléhez a lelkemben, és mindent felszínre hozott, ami addig elválasztott tőle, és megmutatta, hogy én tévelyektem, mint a Júda, hogy megtérhetek lelkempásztorához. És most nem mondom, hogy azóta mindig mindenki egyensúlyozott, és hogy nem voltam sokszor tüzes kemencében, de az Isten mindez ideig megsegített, és azt helyezte a szívemre, hogy van életemnek célja, értelme, és nagyon boldog vagyok, hogy a születésnapomat ünnepelhetem a testvérek közösségében, és hogy ember halásszá tesz, és nem mondjak le egy emberről sem. Köszönöm szépen!
Amit szeretnék kiemelni, így ami engem nagyon megszólított és hangsúlyosnak érzem, mind a két bizonyságtételben nagyon előjött, hogy vannak az ember életében nagyon nagy nyomorúságok és mélységek. A bűnök és egyéb dolgok miatt nagyon mélyre tud kerülni az ember, és teljesen kilátástalanná válik az élete. Ami önmagában, ha csak ezt nézem, akkor azt mondom, hogy borzalmas. De hogyha ezeket a nyomorúságokat úgy éli meg az ember, hogy ezek segítik őt közelebb az Istenhez, akkor utólag visszatekintve azt mondhatjuk, hogy hála azért, mert ennek segítségével ismertem meg az Urat. Nagyon sok ilyen testvért ismerek, és ez most el is hangzott itt két bizonyságtételen keresztül is, hogy micsoda áldás az, amikor egy mélység az Istennel való személyes kapcsolatba olyan szintet léptet velünk, amilyet korábban soha nem ismertünk. Ami miatt ezt szeretném kiemelni, hogy ha esetleg valaki most van az életében egy olyan mélységben, aminél azt érzi, hogy lehetetlenség ebből talpra állni, vagy túlélni, vagy valami, lehet, hogy Istennek ez egy áldott eszköze lehet, amivel felemeli a testvért, és egy olyan mély kapcsolatra hozza vele, aminél csodálatosabb nincs a világon. És hogy az Isten kegyelme az, hogy még a legnagyobb nyomorúságot is fel tudja használni. A másik dolog, ami a szívemre helyeződött, és múltkor ez már Nyírteleken is szóba került egy bizonyságtétel kapcsán, meg itt a tegnapi délutáni szekciós bizonyságtétel kapcsán is, nem tudom, megütötte a testvéreknek a figyelmét az, hogy az a bizonyos ember, az a Tomaszowski Pál mivel foglalkozott, mielőtt börtönbe került? Mit csinált? Kántor volt a gyülekezetben, és utána börtönbe került. Ez nagyon döbbenetes. Tehát valaki, aki úgymond templomba járó ember, mert most nem a kántor a lényeg, hanem hogy templomba járó ember volt, és ugye azt gondolnánk, hogy hát akkor vele minden rendben van, ugye? Nem biztos. És tényleg múlt pár héttel ezelőtt Nyírteleken jött elő egy testvérnek a szívéből egy olyan bizonyságtétel, hogy sírtunk a fél gyülekezettel Nyírteleken, olyan valaki, aki szolgál a gyülekezetbe presbiterként már egy ideje, de Isten olyan mélyen belenyúlt az alapokhoz, és mutatott rá valamire, ami nagyon nem volt a helyén az életébe, hogy nem mehetett úgy tovább az élete, ahogy eddig. Amiből én azt akarom kiemelni, hogy nagyon figyeljünk oda Istenre, mert önmagában az, hogy igen hallgató emberek vagyunk, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy rendben van a kapcsolatunk az Istennel. Lehet, hogy az Isten valamiben mélyre bele akar nyúlni, és sokkal többet és sokkal szorosabb kapcsolatot akar kihozni vele, mint amit eddig valaha is ismertünk róla. Nem azért, mert ő változott, hanem azért, mert mi nem éltük még át azt az igazit, amit ő nekünk át tud nyújtani. És hogyha van ilyen közöttünk, akkor lehet, hogy Isten mostanában, akár ezekben a napokban, vagy ezekben a hetekben is ezen munkálkodik. Úgyhogy így köszönöm szépen mind a két megszólalást, meg amit így Isten ezzel kapcsolatban az én szívemben elvégzett, és akkor a szeretettel köszöntjük a születésnaposunkat, Bogi készült ajándékkal, add át, légy szíves, és akkor küldjük szeretettel Erának is, jobbulást kívánva az ajándékát. Igen, és a Nimród is születésnapos, de azt most nem tudjuk elküldeni, majd legközelebb, ha találkozunk vele, akkor odaadjuk. Lacinak akkor odaadhatod Eráért. Igen, akkor más nem tudunk most jelenleg köszönteni. És akkor csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk neked az élet ajándékáért, köszönjük neked, hogy neked köszönhetjük a testi életünket, de neked köszönhetjük az örök életünket is. Hálát adunk neked azért, hogy Jánossal most itt az Isten tiszteleten együtt tudunk ünnepelni, köszönjük neked azt, hogy megismerhettük őt, de köszönjük azt, hogy te vagy az, aki ismered őt igazán, az ő szívét, és te vagy az, aki a legjobbat tartogatod az ő számára, a te fiad által, és szeretnénk a te kegyelmedbe, irgalmadba ajánlani őt is, és az egész családját is, feleségét, gyermekeit, unokáit, és a tágabb családtagokat is. És Urunk, imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik ünnepeltek az elmúlt hónapban, de nem tudnak ma itt lenni az Isten tiszteleten, hogy te légy velük is, és te hordozd és áld meg őket. Amen. És akkor mielőtt énekeljük a főéneket, akkor hátra engedném vagy kimentek a lányok közben? Ja? Jó. Ja, jó, oké. Akkor énekeljük a főéneket, a 460-as számú ének az Eke énekes könyvből. kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Jakab levelében, az első fejezetben, a 22-től a 27. versig a következőképpen. Tehát Jakab leveléből az első fejezet 22. versétől olvasom. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai világban a hitelesség az egy nagyon fontos téma. Sokszor sokféle összefüggésben előkerül, hogy mennyire fontos az, hogy a szó és a tettek összhangban legyenek egymással. A hétköznapi életben is, a mindennapi kapcsolatainkban is, de vezetők esetében és az egyházzal kapcsolatban is nagyon sokszor mondják, illetve számon kérik rajtunk a hitelességet. Mert kulcskérdés az, hogy amiről beszélünk, azt komolyan is vegyük. Hogy az elvek ne maradjanak meg a beszéd szintjén, hanem legyenek meghatározóak a konkrét cselekvésben is. És az a tapasztalat sajnos, hogy amikor előkerül ez a téma, akkor általában nem pozitív értelemben szokták emlegetni a hitelességet, hanem sokkal inkább vádként fogalmazódik meg, hiányként. Vádolnak embereket, vagy vádolják az egyházat, a keresztényeket, hogy kellene, hogy meglegyen a hitelesség, de nincs meg, és hogy miért nincs meg, és hogy mi minden következménye van ennek. Olyan eseteket emlegetnek fel ilyenkor, és olyan megrendítő az, amikor ilyennel szembesítik az embert, akár azért, mert tehet is róla, mert ő is benne van egy ilyenbe, akár úgy, hogy nem is tehetek róla, de tulajdonképpen, ha az egyházról mondanak valamit, és én mondjuk egyházi ember vagyok, akkor természetesen ott én nem akarom kimagyarázni azt az esetet, aminél jogosan hangzik el valamiféle panasz. És annyira megrendítő az, hogy amikor előkerülnek ilyen helyzetek, és beszélnek valakik arról, és legtöbbször ez ugye a világból érkezik, akkor úgy beszélnek róla, hogy mivel a hitelességnek a hiányával szembesültek, ezért ez emberekben megrendültséget, vagy pedig kifejezetten botránkozást okozott. És aztán nagyon megrendítő az is, amikor mondjuk nevesítve kerül elő, és hogyha én magam is érintett vagyok ebben, hogy de nem aszerint cselekedtél, amit te képviselsz, amiről te beszélni szoktál, azt a te életedben nem így láttam. Ugye testvérek, voltunk már mindannyian ilyen helyzetben, és most nem arra gondolok, amikor az egyházat, vagy a keresztényeket, vagy a hívőket mondják, hanem amikor konkrétan a velünk együtt élők valamilyen egészen konkrét helyzetre mutatnak rá, hogy figyelj ide, te prédikáltál nekem erről vagy arról a dologról, és most megnézd csak, mit csinálsz. Hol van a hitelesség az életedben? A szavaid meg a cselekedeteid, az elmélet meg a gyakorlat, hogy kapcsolódik össze egymással? Nagyon fontos a hitelesség. Egy kulcskérdés mai világban is, de nem csak a mai világban, hanem tulajdonképpen a visszafelé is, tehát a bibliai történetekben is ez nagyon sokszor előkerül. És milyen összefüggésben fontos a hitelesség? Fontos közöttünk, a hívő közösségen belül is, de fontos kifelé is, a világ felé is, hogy meglegyen, hogy az elvek és a gyakorlat összhangban legyen egymással. És nagyon fontos hangsúlyozni, és itt egy pillanatra megállok, hogy amikor hitelességről beszélünk, vagy amikor rossz érzéseink vannak annak kapcsán, hogy számon kérünk rajtunk a hitelességnek a hiányát, akkor nem arról van szó, hogy én azt hiszem magamról, vagy azt hiszem magunkról, hogy mi mindig tökéletesen meg tudjuk élni azt, hogy a szavaink és a cselekedeteink összhangban vannak egymással. Én nem gondolom magunkról, meg tudom magunkról, hogy mi képtelenek vagyunk arra, hogy mindig azt képviseljük, amit az Isten a szívünkre helyezett, és amit megértetett velünk. Hiszen bűnös emberek vagyunk, elbukunk, de olyankor őszintén vállalni kell, hogy tudom, hogy mit kellett volna, de nem sikerült, az hozzátartozik a hitelességhez. És az alapállásnak mindenképpen annak kell lennie, hogy törekszünk arra, hogy a szavaink és a cselekedeteink összhangban legyenek egymással, és ugyanazt hirdessék. És ugye ebben az összefüggésben, vagy ezzel a témával, a Bibliának például ez a könyve, Jakab levele, nagyon sokat foglalkozik. Ugye vannak, akik Jakab levelét nem szeretik, mert hogy itt nem annyira a hitről van szó, hanem sokkal inkább a cselekedetekről, a megélt dolgokról. És van, aki ugye azt gondolja, hogy hát akkor ez igazából nem is Krisztusról szól. Na de tudnunk kell azt, hogy az alapállása a Szentírásnak az, hogy mi hit által üdvözülünk. Jézus Krisztus érdemeiért van üdvösségünk, nem a cselekedeteink alapján, de a mindennapi életünkben, a kapcsolatainkban, a megélt dolgainkban óriási jelentősége van a cselekedeteinknek. Miért? Mert azok visszajelzik azt, hogy tulajdonképpen mi a mi hitünk, mit jelent a mi Istennel való kapcsolatunk. A mindennapi életben látszódnia kell annak, hogy én hiszek Jézusban, hogy én befogadtam őt az életembe, hogy én követem őt. És a mai igében ez a téma. Az a téma, hogy hitelesség, amit az egyházon belül is kell, hogy értsünk és gyakoroljunk, és úgy is, hogy a világ számon kérhet rajtunk. És mit mond ezzel kapcsolatban Jakab apostol is? A következő diára föltettem egy kép kíséretében, hogy legyen előttünk ez az ige, hiszen ez a legfontosabb üzenet most ebből a mai prédikációs alapigéből. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. Mit jelent ez? Az, hogy az élet, hogy a kereszténység, az legyen élet. Ne csupán egy színjáték. Valódi legyen, ne csak valami, amit időnként mondunk, vagy időnként megmutatunk, hanem legyen valóban életté. És óriási különbség van a kettő között. Óriási különbség van a között, hogyha az igének cselekvői vagyunk, ha éljük az igét, mindazt, amit megértettünk az Isten igéjéből, mint a között, hogyha csupán hallgatói vagyunk az igének, de nem cselekedjük azt, ami az igében van. És az a kép jutott eszembe, ami a színházhoz kapcsolódik. Ugye mi van a színházban? Van egy darab, amit megtanulnak a színészek, tökéletesen el kell sajátítaniuk mindent, minden mondatot, ami elhangzik, fejből kell tudniuk, meg a mozgásokat, meg mindent, és amikor előadás van, akkor elő kell adniuk azt, amit megtanultak. De nem biztos, hogy az a szerep, amit kaptak a színdarabban, az egyébként az ő személyes életükhöz kötődik. Valamikor valamilyen szinten kapcsolódik, De valamikor teljesen más az életük, meg teljesen más a személyiségük, mint az a szerep, amit eljátszanak. De milyen fantasztikus, ahogy eljátszák a szerepüket, és milyen tapsvihart kapnak az igazán jó színészek, és micsoda élményt jelentenek a hallgatóság számára. De az életük valójában nem az, mint amit a színházban előadtak. És a színháznak van szerepe. Lehet jó. Lehetnek fantasztikus előadások, amik elgondolkodtatják az embereket. Lehetnek olyan előadások, amik szórakoztatják az embereket. Lehetnek olyan előadások, amik még egy kicsit formálják is az embereket. De a színészekről mindenkinek tudnia kell, hogy az nem a valóság, amit ők ott előadnak. Bármennyire is hihetőnek hangzik, az a játék, amit bemutatnak. És testvérek, én azt gondolom, hogy valami ilyesmiről van szó ebben az igében. Hogy mit jelent a kereszténység? Mit jelent a kegyesség? Ez a szó is szerepel ebben az ige szakaszban. Színjátékot, szerepet, amit bemutatunk, és nagyon élethűen tudunk előadni, meg elmondani, vagy pedig a megélt valóság. Az igének cselekvői vagyunk, vagy csupán az igének a hallgatói. A hívő életben kulcskérdés a hitelesség. Vagy mondhatnám más szóval, kulcskérdés az önazonosság. Hogy amit mondok, az egyezzen azzal, amit élek, ami belülről ott van bennem, és hogy álljon távol tőlem a színjáték. Hogy ne az legyen, hogy van az életem, meg van a hívő szerepem, és akkor bizonyos helyzetekben felveszem azt a hívő szerepet, egyébként leteszem és élem az életemet. Vagy ne az legyen, hogy amikor ki kell állni, amikor bizonyos helyeken vagyok, vagy bizonyos alkalmakon vagyok, akkor el tudom mondani azt, ami krisztusi, ami a Biblia tanítása szerint való, de az az egyik dolog, és egyébként meg van az életem, és akkor élem az életemet. Mert akkor az nem hiteles. Akkor nem vagyok önazonos. Akkor egy színész vagyok, aki jól játsza a szerepét, és még lehet, hogy meg is tapsolják érte a körülötte élők. Biblia arról beszél, hogy ez a téma egy nagyon fontos téma. És Jakab levele az egész könyv ezzel foglalkozik, ezzel a témával. Mert hogy ez egy olyan téma, aminek sokszor alábecsüljük a jelentőségét. Mert azt gondoljuk, hogy ha mi már egyszer eljutottunk ismeretre, ha mi már egyszer döntöttünk, ha mi már egyszer ráléptünk az útra, ha mi már egyszer úgymond egyétettük a szavainkat és az életünket, a cselekedeteinket Isten előtt, mert elfogadtuk Krisztus váltságát, akkor ez automatikusan megmarad életünk végéig így tökéletesen. És nem biztos. Erről Jakab apostol is nagyon sokszor beszél, de a többiek is. Mert újra és újra elő kell venni a kérdést. Újra és újra önvizsgálatot kell tartani, hogy a szavaim és a tetteim még mindig összhangban vannak-e az Isten igéjével, vagy elkezdtem színészkedni, szerepet játszani, és távolodik az, amit mondok, attól, amit a mindennapokban megélek. És nagyon fontos üzenete ennek az igének, ami nagyon a szívemre helyeződött, testvérek, hogy a hívő élet akkor is, hogyha nagyon jól indul, kiüresedhet, és színjátékká válhat. És ez miért veszélyes? Azért, mert kárt okoz a lelkekben. Lelkekben okoz kárt az ilyen lelki színjáték. Azokéban is, akik játsszák a kegyességet, és azokéban is, akik körülöttük élnek és figyelnek rájuk. És a mai igében erről van szó. Mert mit olvastam, amit látunk is magunk előtt. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi a cselekedete. Tudják, testvérek, hogy mi fogalmazódott meg bennem ennek kapcsán? Hogy ez ige hallgatás. Az egy rendkívül veszélyes dolog. Nagyon veszélyes dolog igét hallgatni. Két dolog miatt. Az egyik, hogy aki hallgatja az igét, az kiteszi magát annak a veszélynek, hogy az az ige hatással lesz az életére. Hogy meg fogja változtatni az életét, át fogja formálni az életét. Hogy a mindennapjaiban, a döntéseiben, a cselekedeteiben olyan hatást hoz el, amit nem lehet ugyanúgy csinálni a dolgokat, mint ami korábban van. Ez veszélyes, mert kimozdít abból, ami régen megszokott volt. Jó értelemben mozdít ki, de akkor is kimozdít. De a másik dolog miatt is veszélyes az ige hallgatás. Mert hogyha rendszeresen hallgatja valaki, és nem engedi, hogy változtasson rajta, akkor nagyon könnyen becsapja magát. És elhiteti magával, hogy hát én hallgatom az igét. Hát én hallgatom Isten tiszteleteken, én hallgatom hétközi alkalmakon, én hallgatom ekkor, akkor, amakkor. Tehát én rendben vagyok. Veszélyes dolog az ige hallgatás. Jakab erről beszél a mai igében. Be ne csapjátok magatokat. Szinte kérleli a gyülekezet tagjait. És két kifejezést állít szembe egymással. A feledékeny hallgatót és a tevékeny megvalósítót. Ne legyünk feledékeny hallgatók, ige hallgatók, hanem legyünk az igének tevékeny megvalósítója. Aki csak hallgatja az igét, csak szerepet játszik, csak beszél róla, de nem éli meg, nem engedi, hogy életté váljon, az feledékeny hallgatóvá válik. De aki meg is éli azt, amit meghallott az igéből, az igazán elmélyítheti az ismeretet, amit az Isten ezen keresztül ad számára. És egy nagyon szemléletes példával illusztrálja ezt az apostol. Az Isten igéje olyan, mint egy tükör. Olyan az, amikor az ember hallgatja az igét, mint mikor belenéz a tükörbe. És ami itt szerepel ebben az igében, az nem egy ilyen futólag belepillantok, hogy elszaladok az igeme, vagy elszaladok a tükör mellett, úgy oda nézek, de oda se figyelek, és már rohanok tovább. Hanem itt olyan tükörbe nézéstől van szó, amikor megáll az ember a tükör előtt, és alaposan megnézi, hogy mit lát a tükörben. Ahogy, bár világos a templomunk, de talán látszik a kép, hogy ott van az az ember, aki kinyitja a Bibliát, és az egy tükör számára oda hajol fölé, belemélyed, alaposan belenéz, hogy mit látok benne. És meglát valamit, valami fontosat. De az a kérdés, hogy amit meglát, az utána hatással lehet-e a mindennapjaira. Olyan sokszor beletekintünk mi is az Isten igéjének a tükrébe. Isten tiszteleteken, hétközi alkalmakon, otthoni csendességeink során. De komolyan vesszük-e azt, amit az Isten igéje megmutat számunkra? És most nem általában kérdezem, hanem hadd kérdezzelek meg titeket, testvérek, konkrétan. Akár ma, vagy az elmúlt héten, ha belenéztetek Isten igéjének a tükrébe, és megmutatott nektek az Isten igéje valami egészen konkrét dolgot, azt komolyan vettétek-e? Engedtétek-e, hogy az, amit megértettetek, formáljon az életeteken, azokon a cselekedeteken, amiket az elmúlt napokban tettetek. Vagy ha most értetek meg valamit, vagy ma értettetek meg, ott van-e bennetek a készség és a nyitottság, hogy igen, engedem, nem csak legyintek egyet, vagy bólintok, és akkor rohanok tovább, hanem engedem, hogy az Isten formáljon rajtam, és életté tegye mindezt. És két terület felé irányítja a figyelmünket, és erre szeretnék a legvégén utalni, testvérek. Az egyik a szavaink, a nyelvünk, a másik pedig a szívünk területe. Hogy mi a helyzet a nyelvünkkel, és mi a helyzet a szívünkkel. Mindig azt mondtuk el a nyelvünkkel, amit mondani kellett. Azt mondtuk-e, ami építő volt, azt mondtuk-e, ami az Istentől való volt. Vagy volt, amit megbántunk, mert nem fékeztük meg a nyelvünket. Hogy vagyunk ezzel? Ha hitelességről van szó, akkor a nyelvünk, a szavaink mennyire tükröztek hiteles keresztény életet, akár csak az elmúlt napokban is. És mi a helyzet a szívünkkel? Van-e benne szánalom? Van-e benne együttérzés a másik ember irányába? Afelé, aki szerencsétlen, aki gyenge, aki elesett, akinek hiányai vannak, olyan hiányai, amik nekünk nincsenek, mert mi sok mindennel gazdagabbak vagyunk, mint ő. Vajon milyen szívvel tekintettünk rá? Vajon tudtuk-e a kezünket nyújtani felé? Vagy készek vagyunk-e erre? Mit mutat ez a tükör? Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. Legyen hiteles a ti keresztény életetek. Legyek az igének cselekvője, ne csupán hallgatója. Legyen a keresztény életem hiteles. Legyen így. Imádkozzunk! Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy te adod a te drága igédet, és tükröt tartasz elénk. Kérlek téged, Uram, hogy te segíts minket, mindannyiunkat, hogy amikor belenézünk ebbe a tükörbe, akkor valóban meglássuk azt, amit te akarsz nekünk megmutatni az életünkkel kapcsolatban, akár a szavainkról, akár a szívünkről, a tetteinkről van szó, és ha tudjunk ebben formálódni. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor nem úgy élünk, ahogyan hirdetjük azt, hogy az elmélet bizony sokszor az életünkben nem válik gyakorlattá. Bocsáss meg azt, hogy sokszor színjáték a kereszténységünk, a kegyességünk. Kérünk, Urunk, hogy tégy újjá bennünket. Amen. És akkor most az evangélikus énekeskönyvből a 440-es számú éneket fogjuk énekelni, az első és a negyedik versét, és amíg énekeljük, kértem kölcsön egy tükröt, mert olyan nem volt nekem, ami hordozható, és szeretném ezt a testvéreknek körbeadni, hogy amíg énekelünk, addig egy picit vegyük a kezünkbe ezt a tükröt, és úgy emlékeztessen minket arra, hogy Isten igéje olyan, mint egy tükör, meg akar velünk láttatni valamit, és aztán adjuk tovább majd a következőt. Tehát így énekeljük, hogy közben körbe megy ez a tükör közöttünk.
Thank you.
szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden női kör tartunk, este 6 órai kezdettel. A lélek gyümölcsei közül a hűség lesz a témánk, szeretettel várunk mindenkit. Csütörtökön mennybe menetel ünnepe lesz, úgyhogy nem Biblia órára, hanem Isten tiszteletre hívjuk szeretettel a testvéreket. Aki teheti, az jöjjön el, csütörtökön este 6 órakor ide a templomba, mennybe menetel ünnepi Isten tiszteletre. És aztán péntektől vasárnapig lesz a gyülekezeti hétvégénk, Pilis Csabára megyünk. Nagyon nagy öröm számomra, hogy sokan a testvérek közül jelentkeztek erre, majd Isten tisztelet után még egy pár dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megbeszélni azokkal, akik jelentkeztek. Ez azt is jelenti, hogy jövő vasárnap nem lesz Isten tisztelet a templomainkban, online lehet majd a Pilis Csabai Isten tisztelet közvetítésbe becsatlakozni a philadelphia.luterán.hu oldalon. Aztán utána lesz a pünkösdi hétvége, ami azért különleges, hiszen a konfirmáció alkalmára kerül sor. Szombaton 9 órakor lesz a konfirmációi vizsga, vasárnap 10 órakor pedig a konfirmációi ünnepi pünkösdi istentisztelet. Mind a két alkalomra szeretettel várjuk a gyülekezetet is. Nagyon szeretném kérni, hogy a szombati vizsgára a testvérek közül azok, akik mélyebben elkötelezettek a gyülekezet iránt, és érzik a felelősségét annak, hogy itt van ez a három fiatal lány, akik ott vannak az Isten közelében, és most kaptak tanításokat, és egy fordulóponthoz érkeznek az életükbe, azok jöjjenek el erre az alkalomra, és imádságban is kísérjék őket. Vasárnapi Isten tiszteletre majd a nagy családokat is fogjuk várni, tehát akkor az ilyen szempontból egy ünnepi alkalom lesz, a szombati viszont egy sokkal bensőségesebb alkalom. Így várom szeretettel, vagy várjuk szeretettel a testvéreket majd a pünkösdi hétvégén. És aztán előre mutatóan június 6-án lesz a kisvárdai csendes napunk, Győri János Sámuel lelkészt és a Hermonst együttest várjuk majd szolgálni, akkor a motto az évigéje lesz, hogy íme újjáteremtek mindent. A napközis táborunkat pedig július 14-től 16-áig tartjuk, ez 2-től csütörtökig lesz. Erre szeretettel várjuk a gyülekezethez tartozó gyerekeket is, de bátran megszólíthatjuk a környezetünkben élőket is. 2 szórólapot készítettem a mai alkalomra, ez elvihető, ott van hátul az asztalon, a táborra való hívogató is, illetve a májusi alkalmainkról szóló szórólap. És hordozzuk imádságban az alkalmakat. Tényleg legyen az, hogy ami Isten akaratával egyezik, az áldással megvalósulhasson. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És most pedig az úrvacsorára készülve a 308-as ének első versét énekeljük. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Van egy tükör, ami mindig elhangzik ilyenkor az úrvacsorai Isten tiszteleteknél a gyónásban, mégpedig a 10 parancsolatnak a tükre, tekintsünk most bele ebbe a tükörbe. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És vigyük csendben az Úr elé azt, amit szeretnénk letenni. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele őrizzen meg benneteket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, semmit se féljetek, az Úr veletek van mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvérek, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot az ő szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel, és ehhez vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Mondjuk el a záró imádságunkat. Igédnek áldását köszönöm, Istenem, add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Amen. És akkor testvérek, most rendhagyó módon nem a hét igéjével szeretnék elköszönni, hanem azzal az igével, ami ezen a mai vasárnapon napi igeként van az útmutatóban, és ami nekünk, a Philadelphia gyülekezet tagjainak, és nekem is személy szerint egy nagyon fontos ige. Ezt mondja a Szent, az igaz, tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Áldott hetet kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk!